Krisztusban szeretett testvérek, nem is olyan régen fiataloktól kaptam egy videót, ami úgy bejárta az internetet, egy fiatal kislányról, olyan másodikos, harmadikos forma lehetett, színész kislány, reklámfilmekben, illetve kisfilmekben is szerepelt, nagyon tehetséges, ügyes, és egy érdekes szereppel bízták meg, két embert kellett eljátszania. Az egyik szerepbe beöltöztették egy nagyon elegáns ruhába, szépen meg volt csinálva frizurája, szép cipő, tehát az ember ránézett, akkor látta, hogy hát ez egy jómódú családnak a jómódú kislánya. És kiállították őt egyedül egy térre, vagy egy ilyen forgalmas utcára. És tél körül lehetett, mert látszott, hogy szálingózik a hó, és az volt a dolga, hogy csak ott ácsorogjon. És ahogy mentek az emberek, többen megálltak és oda mentek hozzá, hogy hát te mit keresel itt, hogy elvesztetted a szüleidet, vagy eltűntél, vagy valami baj van, hívjunk segítséget, hívjunk egy taxit neked, vigyünk el valahova is. Ilyen kérdéseket tettek fel az emberek, elég sokan, elég sokat. Aztán a következő pillanatban pedig bemutatták, hogy hát átöltözött ez a kislány egy meglehetősen egyszerűbb, már-már ilyen szakadt ruhába, még az arca is össze volt talán egy picit maszatolva, a haját kiengedték, picit ilyen borzas volt, hát közel sem volt olyan, hogy mondjam, szép a látvány, mint azelőtt, az előző szerepnél. És azt kérték tőle, hogy itt van egy forgalmas ilyen étterem, vagy ilyen gyors étkezde, és semmit nem kell csinálni, csak sétáljunk bent az asztalok között. Nagyon megdöbbentő volt az embereknek a reakciója. Többen voltak, akik úgy eltolták, hogy ne járkáljál itt, mit akarsz. Voltak olyanok, akik elhúzták a táskájukat. Volt olyan, aki egy kisgyerek ült oldalt, és úgy rámosolygott, és úgy rászólt az édesanyja, hogy ne beszélj vele, ne nézz rá. Akkor többen voltak, akik odahívták a pincért, hogy mit keres itt ez a lány, vigyék el innen, vagy vigyék, küldjék ki innen. És nem is ez volt a megdöbbentő, hanem ez a kislány, aki egy szerepet játszott, ezzel ő tisztában volt, akinek ez nem új dolog, sírva rohant ki az étteremből. És az operatőrök is néztek, hogy most mi történt, ment utána valaki, és aztán utána a riportban elmondta, hogy őt nagyon-nagyon megviselte ez, hogy bántak vele az emberek. Pedig ő semmi rosszat nem tett. Ő csak a szerepét játszotta és sétált. És hogy mégis milyen gonoszak voltak vele az emberek. Ugyanaz az ember nyilván, de mégis két karakter. Egy szemnek kedves, és egy kevésbé. Vagy hogyha a mese szereplőivel akarom érzékeltetni, ugye akkor a szépség meg a szörnyeteg. A szép meg a picit rút. És mégis az embereknek a reakciója mennyivel másabb. Az egyik, aki kedves, akit féltünk, a másik meg, hát te meg ki vagy, honnan szalajztottak. Hogy miért hoztam ezt a történetet így kezdésnek a prédikációm elejére, mert hát tulajdonképpen, ha visszaemlékezünk az evangéliumra, akkor ott is két emberrel találkozunk, két különböző karakterrel. Az egyik a farizeus, akiről azt lehetne mondani, hogy egy szorgosnak látszó ember, az akkori korban ő egy köztiszteletben álló személy volt, akire úgy felnéztek az emberek, akit úgy tiszteltek, becsültek. Nagyon jól ismerték ezek az emberek a törvényt, ezeket szívesen idézték, tehát mindenki tudta, hogy nagyon okosak. Igen, ám de valahogy, hogy hiányzott mögötte, vagy mögül az élet. Jézus elmondja a történetben, hogy azon kívül, hogy ő egy nagyon okos ember volt, egy törvényt ismerő, tudó ember, egy köztiszteletben álló személy, tulajdonképpen voltak neki nagyon jó emberi tulajdonságai is. Kettőt is felsorol Jézus, azt mondja az egyik az, hogy hetente kétszer böjtölt. Úgy elgondolkodok azon, hogy ugye nekünk évente van két kötelező böjti napunk. A hanvazó szerdán van nagypéntek, és néha még ezzel is küszködünk. Azt mondja Jézus, hogy ez az ember hetente kétszer böjtölt. Az akkori korban azért a böjtölést elég komolyan vették. Tehát ez a kenyér és víz körülbelül ez a szinten működött az akkorikor emberénél, ha böjtölt. Ez az ember hetente kétszer tette ezt meg. A második, amit megjegyez Jézus, hogy a vagyonának a tizedét a templomra, vagyis az egyházra hagyta. Ugye itt megint jön a papi kötekedő kérdés, nyilván én kötekedhetek, mert nem ide tartozok, meg ritkán látnak, úgyhogy csak nem haragudnak meg érte. De ugye itt van, hogy a vagyonának a tizede, mi meg az egyházadóba 0,5%-ot kérünk, és néha még ez is, hát hogy mondjam, bonyodalmat okoz, vagy felháborodás, vagy problémát, vagy akármit. Tehát azt lehetne mondani, hogy emberileg megtette azt, ami kötelessége is, hát olyan érdemei vannak, ami mindenképpen dicsérni való. Mégis azt mondja Jézus, hogy az Isten előtt ő közel sem volt kedves. És ott van vele szemben a vámos, akinek igazából semmilyen jó cselekedete nincsen, nem is hivatkozik semmire, sőt, már maga az, hogy vámos, az már önmagában egy elég beszédes jelző. Ez körülbelül, mintha azt mondom valakiről, hogy itt van XY, aki mondjuk börtönviselt ember. Anélkül, hogy bármit mondanék, mindenkibe kialakul egy kép, hogy na, akkor ettől az embertől jobb távol maradni. Az, hogy valaki vámos volt az akkori korban, ez egy közutálatnak örvendett hivatás volt, pénzt szedett, olyanoktól is, akiktől talán nem kellett volna, és annyit, amennyit talán nem kellett volna. Most gondoljuk bele, hogyha minden hónapban megjelenne valaki, és a fizetésemnek egy részét elvinné, úgyhogy én tudom jól, hogy nem annyit kellene, hogy elvigyen, de nem tudok semmit csinálni, mert ha szólok, akkor megbüntetnek. Vagy még talán börtönbe is visznek. Tehát ilyen emberek voltak ezek a vámosok, valóban eléggé bűnös életet éltek, és a baráti kör az nagyon szolid volt az ő életükben. Mégis valami nagyon szimpatikus ebben az emberben, és valami nagyon unszimpatikus a másikban. Az alapvető dolog, amit megjegyez Jézus, hogy imádkozni mennek be a templomba. Tehát nem csak, hogy bemennek, hogy csendben legyenek, vagy hogy egy kicsit gondolkodjanak, vagy unatkoztak, vagy nem tudjuk, hogy miért, hanem egyértelműen megjegyzi Jézus, hogy ez a két ember azért megy be, hogy imádkozzon, vagyis hogy Istennel beszélgessen. Ugye itt már egész más a gyerek fekvése, mert ott van a farizeus, aki azért megy be, hogy imádkozzon, és miből áll az imádsága, elkezdi dicsérni magát. Hogy én ezt is megteszem, meg azt is megteszem, meg ilyen ember vagyok, meg olyan ember vagyok, nem olyan, mint az, vagy nem olyan, mint ez a vámos. És miből áll az imádsága? Ebből az öntömjénezésből. Hogy én külön vagyok, mint a többi. Bezzeg, én nem vagyok olyan, mint ez a vámos. És ezzel szemben pedig ott van a vámos, aki teljesen tisztában van azzal, hogy ő milyen életet él, és már ez is beszédes, hogy miért megy be ez az ember a templomba. Hát ő már megtette az első lépést afelé, hogy ő szeretne változtatni. Egyébként mit keresne bent? De azzal, hogy bement és leghátul állt meg, az eredeti fordítás még szebben hozza ezt elő, mert azt írja, hogy hátul a templom rejtekében vagy sötétjében áll meg. Nem emeli fel még a szemét sem, vagyis ő annyira se tartja magát méltónak, hogy egyáltalán az Istenre ránézzen. Tehát bemegy, megáll hátul a sötétbe, lehajtja a fejét, és csak azt mondja, hogy Uram, ilyen ember vagyok, rossz ember vagyok, ezzel én tisztában vagyok, de azért jöttem, mert szeretném, ha segítenél megváltozni. És így már megértjük, hogy miért mondja Jézus, hogy az egyik megigazultan megy haza, mert ott van a szívében az, hogy én megtettem az első lépést, ami egy nagyon nehéz lépés volt, vámosként, egy bűnös emberként, egy olyan emberként, akit mindenki ismer és mindenki utál, belépni a templomba, az Isten házába, ehhez azért bátorság kell. Míg ott van a vámos, aki tulajdonképpen csak elmondta, hogy milyen jó ember, de hogy ő semmi töbletet nem kapott, ez egészen biztos. Mi az, amit tanulhatunk a mai evangéliumból? Mi az, amit eltanulhatunk például a vámosnak a magatartásából, vagy ebből a történetből? Az első, ami megfogalmazódott bennem, az, hogy a gőgös emberrel szemben ott van egy alázatos ember. Tehát ez az alázatosság, ami egy nagyon fontos emberi erény. Kíváncsiságból utána néztem a Bibliában, hogy hogyan szerepel ez a szó, hogy alázatosság, és nagyon megdöbbentő dolgot találtam, még én magam sem, vagy nem emlékszem, hogy biztos tanították a szemináriumban, csak vagy aludtam, vagy nem tudom, hogy mi történhetett, de furcsa volt ezt olvasni. Az Ószövetségben ez a szó, hogy alázatosság, Ez tulajdonképpen egy furcsa hangzik, de egy negatívnak mondható emberi jelző volt. Egy olyan dolog, ami például egy férfi ember életében semmi esetre sem lehet benne. Azért, mert úgy tekintettek, vagy úgy tartották, hogy az alázatosság magatartás, az csak Istennel szembe vállalható fel egy embernél. Tehát én csak az Istennel szembe lehetek alázatos, mert ő hatalmas, én meg egy pici vagyok, egy senki, de emberekkel szemben ez nem lehetséges, mert az a megfutamodás, a gyengeségnek a jele. Egy férfi ember nem alázatos, nem gyenge. És két igét is használ a héber szöveg, az egyik az az anavach, a másik pedig a shafal ige, és mindjárt megértjük, hogy mire is gondol az ószövetségi gondolkodás, meg az ószövetségi ember, mert az anavach ige azt jelenti, hogy megalázott, megtört, legkisebb, míg a shafal ige az azt jelenti, hogy meghajolni, megtörni, kicsinnyé válni. És éppen ezért tartották azt, hogy egy ember, egy férfi például, az ezt a fajta erényt, tehát nem is erény, ezt a tulajdonságot nem birtokolhatja. Mert ez a gyengeségnek a jele. Sőt, még egy olyan megdöbbentő dologgal találkoztam, le is írta ez a teológiai kódex, hogy például a kutyákat is ezért vetette meg az ószövetségi ember, mert úgy tartották, hogy túlságosan alázatos a hűségében a kutya. Hogy még akkor is, hogyha a gazdája üti-vágja, akkor is ugye ott marad mellette. És ez egy nagyon rossz tulajdonság, és ezért tekintettek úgy a kutyára, hogy az nem egy közkedvelt állat volt az akkori korban. Ez csak egy zárójeles megjegyzés. Ez az ószövetségi gondolkodás, és ezzel szemben pedig érdekes módon teljesen más találunk az Új Szövetségben. Az Új Szövetségben 300 alkalommal szerepel ez a szó, hogy alázatosság, és minden egyes alkalommal pozitív jelzőként, vagy pozitív értelemben. Úgy fordítja az Új Szövetség, hogy az alázat az nem más, mint a szeretetből fakadó jó, amit az ember gyakorol a másik ember felé, vagy az ember gyakorol az Isten felé. Tehát nem azért vagyok alázatos az Istennel szemben, mert félek tőle, hanem mert szeretem és megtisztelem. Nem azért vagyok alázatos a másik emberrel, mert félek tőle, hanem próbálom a szeretetemet kimutatni, például úgy, hogy azt mondom, hogy most én tudom, hogy nincs igazad, de nem fogom ezt a fejedhez vágni. Az első tehát, amit mindenképpen érdemes egy picit úgy a szívünkbe hazavinni, hogy én, amikor erről beszélünk, hogy alázatosság, akkor mi jut eszembe? Mennyire van jelen ez az életemben? Tudok-e néha ugye, egy picit a háttérben maradni? Be tudom-e ismerni néha, hogy igenis, talán nincs igazam? Én vagyok az, aki állandóan a magam igazát akarom hajhászni, vagy néha meg tudok úgy hajolni, hogy jó, akkor most erre nem reagálok. Nem egyszerű erény, ez egészen biztos. Családban, házasságban, meg aztán végképp nehéz néha csendben maradni. De ilyenkor mindig ugye érdemes ezt az újszövetségi gondolkodásmódot magunk előtt állni, hogy mi az alázatosság, szeretetből fakadó jó. Nem azért nem szólok vissza, mert nem tudnék, hanem mert fontosabb vagy nekem, vagy nem akarlak megbántani téged. Mi az, amit még talán üzenhet nekünk a mai evangélium is, ennek a két embernek, leginkább a vámosnak az élete, a viselkedése, a múltja, vagy ez a cselekedete, hogy bemegy a templomba imádkozni. Úgy csak nagyon röviden egy-egy gondolat erejéig, ami úgy hirtelen eszembe jutott, hogy elmélkedtem, gondolkodtam. Az első, amit talán nagyon furcsa kimondani, és az ember fel is kapja a fejét, hogy miket beszél ez a pap, az, hogy igenis jó azért azt is tisztán látni, hogy még a bűnös emberek között is lehet jó ember. Vagy a bűnös emberekben is ott lehet a jó. És itt most a bűnös emberek alatt értem azt, akiket én tartok bűnösnek. Akikről nekem van meg a véleményem, hogy én tudom, hogy te milyen ember vagy, meg én sok mindent hallottam már rólad. Ha nagyon csúnyán akarnék fogalmazni, akkor ugye ezzel ismerem a fajtádat. Talán ismerős számunkra. Tehát, hogy ezek között az emberek között is, ezek között a leírt és megpecsételt emberek között is talán lehet jó ember, vagy lehetnek jó pillanataik, vagy tulajdonságaik. A másik, ami megfogalmazódott bennem, hogy Isten előtt nem hogy kedves, hanem egyenesen utálatos dolog az, hogyha az ember azzal kérkedik, hogy én mivel vagyok több, vagy mivel vagyok jobb, mint mondjuk a másik ember. A harmadik dolog, ami megfogalmazódott bennem, hogy az ember nagyon sokszor teszi a jót. De miért? Mert talán ezt sokan látják, sokan lájkolják, hogy vajon az a jó, amit én teszek, az bizonyos esetben magamutogatás, vagy pedig valóban egy ilyen egészen mélyről, szívből jövő jó tett. Azért teszem a jót, mert tudom, hogy ez a helyes. És nem azért, mert ezért valami dicséretet fogok kapni, vagy kitüntetést, vagy pedig látja a szomszéd, és most nem illik rosszat tenni. És végül az utolsó, ami úgy megfogalmazott bennem, amiről már korábban beszéltem is, hogy az alázatosságnak az erénye a keresztény ember életéből nem hiányozhat. Szent Teréz mondja, hogy a legnagyobb bűnök egyike, amikor az igazságot hajtjuk a szeretet rovására. Amikor én minden áron azt akarom bebizonyítani, hogy nekem van igazam, és ezzel nem veszem észre, hogy esetleg bántó vagyok, vagy megsérthetek valakit. György Attila egy gondolatával szeretném befejezni a beszédemet. Ő ezt írja. A beképzelt, önelégült, gőgös ember lelke olyan, mint az a föld, ami nincsen felszántva. Isten kegyelmi vetése sziklára, tövises talajra hull, és nem tud gyökeret verni, szárba szökkenni és gyümölcsöt hozni. Szeretett testvérek, vajon az én lelkem milyen föld? Amen.